Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét Rómában és a Vatikánban helyezik el. A szeptemberben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna egy ereklyéjét a veszprémi érsek a Pápai Magyar Intézetben adta át Rómában. Egy másik ereklyéjét a Vatikáni Szenti Avatási Ügyek Kongregációjának adnak át. Udvardi György az ereklyéjét Törő Andrásnak a Pápai Magyar Intézet rektorának nyújtotta át az intézet kápolnájában reggel bemutatott szentmisén. Az idei testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiíráson csaknem 300 tender nyert, a beérkezett pályázatok 83%-a nyertes, jelentette be Nacsa Lőrinc. A lehetőséget a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága hirdette meg, a keretösszeg 500 millió forint, tudatta az államtitkár. Idén záró Magyarország első olyan projektje, mely a települések együttműködésén alapuló, fenntartható területi vízgazdálkodási megoldások gyakorlati alkalmazását helyezte a klímaadaptáció középpontjába. A projekt során egy síkvidéki és dombvidéki vízgyűjtő mintaterületen, mintegy 400 négyzetkilométeren, összesen 14 önkormányzattal együttműködve hoztak létre kisléptékű, természetalapú vízvisszatartást célzó megoldásokat, ismertette Dukai Miklós, hozzátéve, hogy ezek képesek kezelni a túl sok és a túl kevés víz problémáit. A települések klímaalkalmazkodási képességének erősítésére tett intézkedések számbavétele mellett a valódi kérdés, hogy hogyan lehet a gyakorlati eredményeket továbbadni, hívta fel a figyelmet a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium önkormányzati államtitkára Esztergomban a klímaalkalmazkodásról és a vízmegtartásról szóló konferencián. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal, a háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, közölte a KSH. Szeptember végéig az államháztartás központi arrendszere 3328 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3267 milliárd 400 millió forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101 milliárd 300 millió forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162 milliárd 600 millió forintos hiányt mutattak. A vonatkozó gyors tájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani. A Siemens Mobility egy kutatásfejlesztési projekt keretében több mint 6 milliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötött pályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Ehhez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 40 új magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét, tudatta Szijjártó Péter. Azt mondta, a cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását. Az Ember Nemzetközi Think Tank évközi jelentése változatlanul a globális mezőny legelejére helyezi hazánkat. Magyarországon az idei első fél évben közel 30%-ot tett ki a naperőművek részesedése a villamos energiatermelésből, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A magyar mutató a 8,8%-os világátlagot több mint háromszorosan múlja felül, a hazai adat 4 évvel korábban még csak 11,3% volt. Szeptember elejére már több mint 9 gigawattra nőtt a megújulók beépített teljesítménye hazánkban. Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. Az Európai Bizottság stratégiát fogadott el a szexuális kisebbségek társadalmi egyenlőségének előmozdítására, valamint azért, hogy biztosítsa az ilyen közösségek érdekeinek érvényesítését az összes uniós politikában, tájékoztatott az Uniós Bizottság. Az EU-ban mindenkinek biztonságban kell éreznie magát, szabadon kell tudnia szeretni azt, akit csak akar, fogalmazott közleményében a brüsszeli testület. Végül az időjárásról. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű, kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Szörényi László professzor a beszélgető társam, és a Balaton közepén vagyunk, egy Boglár nevű hajón, a Quasimodo költőverseny másnapján, amelyet Füred megrendez évről évre, és itt a hajóúton, mielőtt a jókai ebédet elfogyasztottuk volna, tartottál egy előadást, Jókai és Olaszország. Jókai kétszer járt életében Olaszországba, egyszer Rómáig jutott el, egyszer meg Nápolyig, és egy gyönyörű idézetet mondtál. Kezdjük ezzel az idézettel, mit érzett Jókai Olaszország iránt?
Azt érezte, hogy most nem szó szerint idézem, hanem az Egy az Isten című regény, azt hiszem 16. fejezetének a első mondata. Az Isten úgy érezte, hogy az embernek kell valamit teremtenie, ahol az elveszett paradicsomot újra megtalálja, és ezért teremtette Olaszországot.
Nagyon-nagyon szép, és hát ezt egy magyar kálvinista ember mondja, ami különösen szívhez szóló nekem, katolikus embernek, hogy Olaszország a művészetek, és hát az egyház, mint a művészetek ihletője, azt hiszem Jókait is rabul ejtette.
Hogyne, tehát neki a pápa politikai szerepével, tehát megjegyzései, és főleg az Egy az Isten című regénynek az első felében vannak ilyenek, azok addig pozitívak, amíg a pápa a olasz egység ívének mutatkozott, attól kezdve azonban, ahogyan engedett a elsőbb a francia külföldi nyomásnak, és megszökött Rómából, ott hagyta Rómát, majd amikor visszatért, akkor pedig tovább akadályozta szintén francia nyomásra az egységesítő Szardíniai királyságból, tehát északról, Turinból jövő kísérleteket, és ezért így akadályozta az egységes Olaszország létrejöttét. Ezeket elítéli, hogy helytelennek tartja, de dogmatikailag, noha folyton nyilván olyanokra is gondolva, olvasókra, akik esetleg kifogásolják, hogy ilyeneket szerepeltet, amik inkább egy katolikushoz illennének, megjegyzi, hogy ő kálvinista nevelésben részesült, annak érzi magát, és így tovább, de ami mond, az úgy is érzi, úgy is igaznak tartja. Tehát azt lehet mondani, hogy ő, ha erről az oldaláról nézzük, akkor határozott egy előremutató vallásfilozófus vagy.
Kik voltak számára Olaszországból ajándék? Garibaldit meg Tizianót említetted.
Igen, ez a két legfontosabb talán. Tehát első útján, amelyet még felesége illetében vele, tehát Rózával és a nevet lányukkal együtt tettek, ott a legfontosabb helyszínek Velencét tartja. És ez azért nagyon fontos, mert különben egészen élesen elítéli a velencei dózsék pénzre menő, hatalmas, világpolitikát mozgató szövetségi rendszerét és féléket, és a szörnyű politikai gyilkosságokat, amelyeknek elég hátbozongató leírását adja, amikor a titkos börtönök világát mutatja be, amelyek akkor már múzeumok. Tehát ehhez képest az egyetlen kép, amelynek külön fejezetes szentel, az Mária mennybevétele, ugye olaszul Assunta, vagy Assunzione di Maria, és amely akkor igen közelről volt szemlélhető, tudnék, ez egy hatalmas kép, amely eredetileg a Frári nevű ferences templomnak a főoltárán állott, 1517-től 26-ig készült, és nagy vita előzte meg, hogy föl lehet-e állítani, mert a megrendelők, a ferencesek visszariadtak bizonyos szempontból Mária ábrázolásától, de azután, hála Isten, ez elmúlt, és a kép egészen a Napóleonig ott állt a helyén, csak nehezen volt látható, nehezen volt megközelíthető, mint főoltár, és ezért ebből a szempontból Jókai és Jókai számára is ez előny volt, mert közelről a képtárba tanulmányozhatta.
Tehát elvitték képtárba, elvitték a templomba.
Képtárba, pontosan, a Szent Márk téren létesített
nemzeti képtárba. Értem, tehát Velencében maradt, csak nem a templomban volt.
Nem a templomban, hanem a képtárba volt, és csak a század végén, tehát 19. század végén állították vissza az eredeti helyére, és ma is ott van. Mostan erről a képről tudnélik, azt mondja, hogy a kép a világ legjobb festménye. meggyőz arról, amiről se pap, mégpedig mint lelkiatya, se mint prédikátor, öt katedrát emleget, nem tudta teljes mértékben hallgatói sohasem meggyőzni. Vagyis arról, hogy Mária mennybevétele teljesíti be az isteni világtervet. És ezért nem úgy kell ábrázolni, és ez a kép különlegessége ikonográfiailag, ahogy a legtöbb festő mindig is csinálta, keleten, tehát Bizáncban, vagy nyugaton egyaránt, vagyis, hogy Mária koporsóját állják körül, amely üres, és valahogyan már úton van a mennybe. Nem, itt a koporsót elfedi a meglepett, és egyúttal üdvözlő és imádkozó apostolok serege, vagy csoportja, akiket angyalok biztatnak, hogy no, hát ébredjetek már föl, hogy mi van. Angyalok kísérik is Máriát, de egy egészen más, már régóta a menny legfősőbb rétegébe tartózkodó angyal csapat veszi körül az atyát, aki egy felhőbe burkolózva a legnagyobb szeretettel nézi Máriát, akinek arca még félig a földi fény, félig már a mennyei fénynek a megvilágításában látszik. Ugyanez a ruhán is.
Igen.
Elképesztő festői merészség, amit
gyönyörű, és akkor azt mondja Jókai, idézted, hogy igen? Ha másért nem, Velencének ezért léteznie kell, hogy otthont adjon.
Igen. Azt mondja, hogy ez a világ legjobb képe, ennek megfelelően a rámája Velence, tehát Velencének örökre fenn kell maradnia, mert megérdemli ez a kép, hogy ilyen rámája legyen. Ha én még életemben ezzel eljutok, mondja a jók, hogy ezzel fejezi be Velencébe, akkor csak ezt a képet fogom nézni.
Római úti naplóját ismerjük Goethének, Stendhalnak, valahogy Jókainak ez az úti élményei nem mentek át ugye a köztudatba, sajnos.
Sőt, a kritika egy része, Domina sunt odiosa, egy kritika egy része a második könyvét, amit könyvterjedelmű szintén Itáliának szentel, ez a felesége halála után nevelt unokájával, tehát harmadik Rózával, aki nagyon tehetséges festőnő volt, ugye, és később, mint tudjuk, a Feszti Árpád lett a feleségül, és sokat köszönhetünk visszaemlékezéseinek jók, hogy akkor éppen Münchenbe tanult, de akkor félbeszakított a tanulmányt, elmentek felszámolni a müncheni lakást, elbúcsúzni a professzoraitól a Festőakadémián, és aztán indulnak le Róma. Itt következik Firenze, Róma és Nápoly. Na mostan, mivel itt azonban, mint a nagyon durva, hogy úgy mondjam, kihívó cím, utazása sírdom körül, ez pedig minden normális olvasó szerintem föl kell világosítani, hogy nem különséges úti naplóról van szó, hanem a felség emlékének a földolgozására, akivel egyszer szintén
járt olasz földön.
És meg is mondja, hogy melyik volt az az álma, ez egy hihetetlen álom, mert előtte rémálmok vannak, szörnyű rémálmok. És a végén pedig megjelenik az asszony, és hoz neki egy már a mennyben lévő kertekbe szakított rózsatövet, hogy ezt ültesse, és pontosan megmondja, hogy hova a kertjébe. Szóval meg is van, azóta szépen meggyökeresedett, tehát hazahozta, és ott van Budán, és a segítség még ma is megvan, nem tudjuk. Lehet, hogy van olyan történész, vagy kerttörténész, aki tudja. És ez volt az utolsó álmom, ettől kezdve már nem riasztott.
Tehát meggyógyított, Itália meggyógyította a Jókait lelkileg.
És akkor hirtelen a legváratlanabb helyeken tér vissza az itthon. Tehát az egyik legmegdöbbentőbb rész, ami egy ma lévő, igen művelt, ilyen angol filmesek vannak, ilyenek 90 év fölött, a természet különböző csodáit mutatják.
Igen, a Temború.
A Temború, rá gondoltam. Na, őrá rábíznám azt a látogatást, amit az akkor nem régen hatalmasan felújított, de korábban egy német tudós, nagyon híres német tudós által alapított nápolyi akváriumba tett, ahol kifejezetten a tengerfenék, a mély tenger nem halait, hanem egyéb állatait, tehát összes hüllőszerűséget, meg csigát, meg rákot, meg eféléket, az óriástól egészen a mikromilliméterrel méretűk. Akkor kezdték el egyébként bonszolni őket. Ő egy olyan híres tudós kíséri el, aki kezdeményezte a mikroszkopikus vizsgálatát a tengeri állatok csodálatos életének. Na most, és akkor eszébe jut, hogy tulajdonképpen őt ez mindig érdekelte, és van neki egy barátja, népszerint meg is nevezik, aki Balatonfüreden lakik, és akivel elmélyülten kezdett csigát gyűjteni és hozzászak irodalmat. Tehát egyszerűen fölismeri azt a hogy is hívják ott, amely aztán a regény végén, ugye, mert az első könyvben van a búcsú az, hogy most én elmegyek, de ha egyszer visszajönnék, akkor mit csinálnék, akkor megint ezt a képet nézném Velencébe. Itt pedig az van, hogy két dolog van, a művészet és a tenger. És a tenger természetét, nagyságát, szépségét, veszélyeit, halálos és éltető, újjászülető, áldott és átkozott válfaját is. Én Nápolyba és a Nápoly öbölbe egy-két szigetet is meglátogatott, ott ismertem meg. Tehát ő ezt a két dolgot látja, a tengert, mint olyan természetet, őstermészetet, teremtett őstermészetet, amelyet nem rontott a történelem, amelyet nem rontottak el az emberek.
Akkor még.
Azóta előre haladtunk, kezdenek kiveszni a tengeri csigák is, és így tovább. De hát a szegény Jókai a korabeli állapot utasaként reméli, hogy nem fog bekövetkezni.
Bicentenárium év van, 200 éve született Jókai, annak a jegyében szervezték ezt a mostani füredi nagy találkozót. Mi a feladata, öröksége a mai irodalomtörténetnek, irodalom népszerűsítőknek? Hogy kellene ezt a kincset, ami Jókai életműve, valahogy újra népszerűvé tenni, mert aki nem ismeri, nem olvassa Jókait, az nagyon sokat veszít, de erre valahogy rá kéne döbbenteni az embereket.
Én az első felére mernék válaszolni, ugye, de hát ha biztos, akkor csak válaszolok. Legfontosabb az, hogy a szocializmus korában elindított kritikai kiadások közül a legtöbb kötet eddig Jókaiból készült el. De egy, nem fejeződött be mind a mai napig, leállt most már 30 éve körülbelül. Az utolsó kötet szerintem 1997 vagy 98-ban jelent meg, ez a levelezés harmadik kötete. És azóta semmi. Egy, kettő. Annak idején már szintén voltak bajok az olvasással, csak hát az egy óriás kor volt ahhoz képest, ami ma van az analfabetizmusnak ez a gyönyörű virágzása, amelyet sikerült így összehoznunk lassan, fáradtságosan, de megingathatatlanul.
Sokat dolgozott rajta a világ.
Az, hogy akkor is eleve nyilván sejtették a kiadók, a finanszírozó, kormányszervek, stb., hogy hát vannak, akik rettegnek attól, hogy idegen szavakat, vagy utána nézek egy lexikonba, ha valami, nem tudják azt, hogy a Cicero énekesnő volt-e, vagy pedig vadhattyú, ugye, még lehet, hogy valami harmadik is gyanús, ez gyanús, stb. És azért csináltak kétfajta kiadást. Az egyik nem tartalmazott kritikai, tehát szövegkritikai jegyzeteket, keletkezés történetet, fogadtatás történetet, és részletes jegyzeteket a szöveghez, hanem csak hátul idegen vagy ismeretlen szavak listáját betűrendbe, ez is rengeteget segített. Az ezt követők bár ezt se közölték, majd lassan jött, ahogy is jelk, jött a 100 kötetes piros, amely szintén nem teljes, de legalább néhány olyan kötet megjelent benne, amely még a hajdaniban nem. Tehát régen van a sötét kék, az a teljes, minden tartalmazó, és van a szürke, a kékes szürke, a acélszürke, mindegy. Ez a két sorozat néha kapható az antikváriumban. Elmúlt 3 évben körülbelül nekem megvan majdnem mindegyik. De ezeket antikváriumban szedtem össze, majdnem mind. De hiányzik egy-kettő. Most azt kell mondani, hogy pár éve jó pár antikváriumot megkérdeztem, hogyha ne haragudjon maguknál, miért nincs ebből. Mondja, nem keresi azt már senki.
Igen, tehát be se veszik, hogyha valaki kínálja.
Igen, tehát ha csak nem egy ilyen szekéren találom meg, igen, ahova kidobázják és ingyen adják, igen, akkor váratok rá. Tehát egy, be kell fejezni. Kettő, minden egyes kötetnél, mivel rengeteg sajtóhiba van benne sajnos, mint minden könyvben, sajtóiban nélkül nincs könyv, ki kell javítani, és ebben a kijavított formában föltenni az internetre, legalább az alapszöveget. Föltenni hozzá, hogy elérhető legyen, szintén legalábbis a acélszürke vagy acélkék változatnak a bővített magyarázás jegyzékét, hogy is hiákba, betűrendbe, hátulra fogjalékként, és hozzáfogni ahhoz, amelyenek még egy kötetesed meg már műfajonként. Hát ezek például a hírlapi, óriási
hát publicisztika.
Publicisztika, a versek, a teljes levelezés, ma azóta egy csomó előkerült, tehát magyarul, de ez a munka folyik, tehát az akadémia ezt magára vállalta, és Hansági Ágnes és Kecskeméti Gábor vezetéssel dolgozik egy brigád, amely ezt az internetes feldolgozást készíti, illetve készíti elő. Erről már tanulmánykötetek is jelentek meg erről a munkáról. Tehát magyarul hozzáférhetővé kell tenni ebben a korszerű formában, és interneten is elérhetővé. Ami meg a feldolgozását illeti, hát nagyon sokáig kell várni addig, amíg nyilván minden egyes műfaj hozzáférhetővé válik, addig is műfajcsoportonként legalábbis először kritikai újjáértékelését venni végig a szakirodalomnak, és akkor ki fog derülni az, hogy például az utalásos írdom körül az nem elrontott, végig nem gondolt hülyeség, ahol az öreg özvegyember elutazik, és rosszat álmodik, már meghalt a felesége, mert kb. Ilyeneket írtak róla. Másrészt lezárni azt a vitát, amely mai napig mérgezi az, amely őt árulással vádolja, mármint, hogy a kiegyezés után, magában a kiegyezéssel, majd, hogy annak ellenzékeként a Deákpártnál még a régi kommunista kifejezést alkalmazva a reakciósabb pártnak, tehát a Tisza pártnak rendíthetetlen támogatója és képviselője, és ez aztán nehezen csak bűnbánatként szokták mindig hozzácsatolni kb. Az utolsó 10 év termését, sőt, az utolsó 25 évből is mindazt, amit nem értettek. Az mind a reakciója, és így tovább, és így tovább. Tehát elképesztő módon, amíg nincsen egy tisztességes áttekintés a dualizmus esélyeiről a világháború megelőző 20 évben, tehát amíg nem ébredt fel oda a magyar történettudomány, hogy ezt a kérdést kiráncsa abból a fertőből, ahova a hogy is hiány?
A marxista irodalomtörténetbe rakta.
Igen. Ameddig nincsenek kiadva és tisztességesen feldolgozva mindazok a figurák, akik a Jókai örökséget irodalmi oldalról úgy vitték tovább, hogy közben politikailag is megvolt a maguk véleménye, hogy miért tudják, merik vagy akarják folytatni. Tehát magyarul, amíg valaki mondjuk, tehát hogy egy példát mondjak, Krúdy Gyulát megérteni tökéletesen lehetetlen Szemere Miklós nélkül. És Szemere Miklós, mint tudjuk, nem akármilyen politikus volt. Kész. Tehát, ha egyszer, és az utóbbi években nem úgy tűnik, mintha készülne egy nagy Tisza Kálmán monográfia.
Igen, de Jókairól mixált egy fantasztikus életregényt adott közre, és nagyon régen adták ki. Tehát még az se hozzáférhető sokszor.
Hát meg a Színi Gyula, hogy akkor két nagyon kiváló, íróként is kiváló egyént mixátot mellé oda tehetjük Színit, annak még régebben volt kiadása.
Tehát van feladat az irodalomtörténetnek, Jókaival.
Irodalomtörténetnek és a történettudománynak, mert Jókai igenis politikai tényező is volt, ez egyfolytában. És nem csak úgy, hogy egy-egy kerületet képviselt, hanem a sajtó révén, meg a hírneve révén, mint jól, egyszerűen óriás tömegeket befolyásolt. Tehát magyarul ez a történettudomány és az irodalomtudomány összefogását igényli.
Úgy legyen, a Jókai 300. születésnapján meglátjuk, hogy hol tartunk, majd akkor is beszélgetünk.
Akkor beszélgessünk ezzel.
Okay. Jó. Köszönöm szépen. Balaton Füredről induló Boglár nevű sétahajón rögzítettem ezt a beszélgetést Szörényi László irodalomtörténésszel, aki a Füreden megrendezett Jókai bicentenáriumi ünnepség keretében előadást tartott Jókai és Olaszország témában. Az előadást követően kértem az interjút a professzortól. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szentorsolyai életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szent Lélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevednek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony, hogy találkozunk még velük.
Szobában, ilyen képeken, amikor templomba vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük, illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább.
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falon.
A könyvben.
Az imakönyvben, ugye a szentképeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem védőszent. Az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot, a szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. a szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aureából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte, ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal, ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye hogy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye a mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindjárt őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon. Ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek, ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi.
Thank you. eléd letérdelünk, átadjuk a szívünk, viharos életünk, kenyérben és borban, minden pillanatban velem vagy, s vigyázol rám, fogadt hálám. Urunk fent az égben, jöjj el dicsőségben, hozz békét a földre, tarts meg minket a hitben. Vezest két kezünk, lelkeddel tölts be a szívünk, a kereszten meghaltál, hogy eltöröld bűnünk. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Bűnök éjjelén, te hoztad el a fény, megváltásod által élet új remény. Hófehér ustjában titkon vagy jelen, áldásoddal jobb lehet múlt jövős jelen. Fájó vérző sebet gyógyít szent kezed, erősít és bátorít élő szereteted. Add, hogy mindig jobban bízzunk te benned, hálád szeng a lelkem, dalom szóljon neked. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Égi szent kenyér, mely mindennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem. Ennél többet ér, jöjj kérlek és légy velem, a szívembe költözzél. Áld meg az életem, emelj föl, ha elestem, köszönöm a keresztem, légy áldott Istenem.
A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságot, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is így Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berli, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező szélle egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Kölnbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, és mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda aurea, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett, szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korabeli influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 000.
11 000 követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy nem ment a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És lemondott a házassággal.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, 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 igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentéválás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy ahogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését Szent Orsolya ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisza azt mondja, hogy elérte.
El, mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy így olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, meg is verve Szent Osolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Osolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Osolya mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Osolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot, a hitigassága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus második században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem
nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről minnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Köln városának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merics Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással, világos is meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent